Nyílt nap, bárki megnézhette, mire költik el hazánkban az uniós pénzeket. Tavaly 2000 pert indítottak az adóhivatal ellen magánszemélyek és cégek, a NAV ezeknek kétharmadát megnyerte. 4:09-kor indul a show, ma este kiderül, melyik dal képviseli hazánkat a malmői Eurovíziós Dalfesztiválon. A híradót látják, jó estét kívánok! Románia visszalép schengeni csatlakozási tervétől, amennyiben ismét elhalasztják felvételét az Európai Bizottság jövő hétre tervezett belügyminiszterek értekezletén, mondta a román külügyminiszter. Titus Corlacean szerint, idézem, ahogy eddig is megvoltunk Schengen nélkül, ezután is megleszünk. Elhatárolódott Corlacean szavaitól Traian Băsescu román államfő, aki szerint a külügyi tárca vezetője csupán a magánvéleményét fogalmazta meg. Viktor Ponta miniszterelnök ugyanakkor azt mondta, Corlacean a kormány állás pontját képviselte. Ponta szerint, ha újabb halasztás lesz, akkor a schengeni csatlakozás lekerül a bukaresti kormány prioritási listájáról. Az Európai Bizottság már korábban felkészültnek minősítette Romániát a határellenőrzési övezetbe való belépésre, ez azonban több tagország vétója miatt eddig még nem valósult meg. A megengedetnél magasabb az aflatoxin tartalom az összes olyan szerbiai tejtermékben, amelyet egy németországi független laboratóriumban teszteltek. Az utóbbi hetekben egész Szerbián végig söpört az aflatoxin botrány. A penészgombák által termelődött méreganyag számos tejtermékben megjelent. Áruk tonnáit vonták már ki az üzletekből. A gazdák is tüntettek, mert nem tudják eladni a megtermelt tejet. A szerb mezőgazdasági kormányzat a napokban a 10-szeresére emelte a tejben megengedett aflatoxin határértéket, amely Belgrád szerint még így is az egészségügyi határérték alatt van. Hétfőn pedig újabb intézkedéseket jelentenek be, köztük a botrányért felelősök megbüntetését. Közben Brüsszel felszólította a szerb hatóságokat, hogy állítsák vissza a határértéket az uniós szintre. Több mint 2000 pert indítottak tavaly magánszemélyek és cégek az adóhivatal ellen. Előbbiek főként az ingatlan szerzések után kirót illeték összegét sokalták, vagy a vagyonosodási vizsgálat eredményét vonták kétségbe. A cégek legtöbbször az áfa levonások miatt fordultak bírósághoz. Az ügyek kétharmadában a NAV-nak adtak igazat.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellen indított perek felét magánszemélyek kezdeményezték. Gyakran kifogásolják, hogy túl magas illetéket szabott ki a NAV az ingatlanvásárlások után.
Ha a forgalmi érték és a vételár között olyan nagy mértékű a különbség, akkor bizony jogosult korrigálni ezt az értéket az adóhatóság.
Az ügyvéd azt mondta, csak akkor érdemes perelni, ha kétséget kizáróan tudja bizonyítani az ügyfél az igazát.
Ha a vevő megfelelő módon tudja igazolni azt, hogy az adóhivatal által kiszabott illeték, ami forgalmi értéken alapul, messze áll attól az eladási ártól és az ingatlan állapotától, ahogyan ő megvette ezt annak idején a szerződéskötésekor, akkor viszonylag nagy eséllyel tudja ezeket a pereket megnyerni. Ellenkező esetben az adóhatóság igazát fogja megalapítani a bíróság.
Tavaly összesen 2000 pert indítottak a NAV ellen 50 milliárd forint kifizetéséről. A magánszemélyek leggyakrabban illeték és vagyonosodási, a vállalkozások pedig áfa ügyekben fordultak a bírósághoz.
Jegyzőkönyv, akkor egy arra lehet tenni észrevételt, határozat, az elem fellebbezés, másodfokú határozat, utána vagy felügyeleti intézkedés iránti kérelem.
A NAV adószakmai szóvivője a per előtti jogorvoslati lehetőséget sorolja. Azt mondta, a bíróságok döntését a hatóság beépíti a gyakorlatába.
Esetleg egy olyan döntést hoz az adóhatóság, amiről a bíróság kimondja, hogy ő ezzel nem ért egyet, és ez látszik, hogy ez a kúria gyakorlata is, akkor természetesen az adóhatóság felülvizsgálja a korábbi döntéseit, és olyan döntést a jövőben már nem fog hozni.
A szóvívő hozzátette, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012-ben az ellene benyújtott keresetek 68%-át megnyerte.
Állampapírokba és befektetési alapokba viszik át a pénzüket az emberek a bankokból. Csak januárban 5-ször több pénzt fektettek értékpapírokba és állampapírokba, mint bankbetétekbe. A betéti kamatok ugyanis követik a Nemzeti Bank kamat csökkentéseit, vagyis egyre kisebb a hozamuk. Ezzel együtt a válság és a végtörlesztés óta egyre több magyar fekteti be a család megtakarított pénzét, és egyre többen tudatosan választják meg a jobb hozamot ígérő megoldásokat.
kamata is több, mint bármilyen banki befektetésnek.
Kereki Judit állampapírba fektette a család megtakarított pénzét. Azt mondja, ennek a hozama sokkal jobb, mintha bankban lenne a pénzük.
Mi állampapírba fektetjük bele ezt a kis kevés megtakarított pénzünket, és azért, mert ezt megbízhatónak találjuk, a kamata is sokkal jobb.
Csak januárban 5-ször több pénzt fektettek az emberek állampapírokba és pénzpiaci alapokba, mint amennyit bankban kötöttek le.
A betéteken már nem tudnak nagyon szépen keresni.
A híradó által megkérdezett befektetési tanácsadó szerint ugyanis egyre alacsonyabbak a banki betétek kamatai, ezek ugyanis folyamatosan követik a Nemzeti Bank alapkamatának változásait.
Tavaly augusztus óta folyamatosan csökken a jegybanki alapkamat, és mi továbbra is várnánk, hogy jelenleg 5,25%-ról tovább csökkenjen az nyárig, és az látható, hogy a lakosság keresi az egyéb befektetési formákat.
Ha valaki 1 millió forintot tesz most bankbetétbe, az 50, legfeljebb 60 ezer forint hozamot hoz neki évente, a betéti kamat ugyanis 5-6%. Pénzpiaci alapban már 70-80 ezres is lehet a hozam, a kamat ugyanis elérheti a 7-8%-ot. Ha állampapírba teszi a pénzét a befektető, akár 8,5%-os hozamot is elérhet kezelési költség nélkül. Egyes, kockázatosabb alapoknál pedig 15 vagy akár 18%-os hozamok is lehetnek. A Befektetési Alapkezelők Szövetségének főtitkára szerint is egyre több magyar veszi ki a pénzét a bankbetétekből.
Hogyha csökken az alapkamat, értelemszerűen a bankok is egyre kevésbé tudnak attraktív betéti konstrukciókat kínálni, ez arra ösztönzi a befektetőket, hogy egyéb formák után nézzenek.
A befektetési alapokban kezelt vagyon kétharmadát a lakossági megtakarítások teszik ki. A szakértők szerint további alapkamat csökkentés várható, ezért még többen helyezhetik át a megtakarításaikat befektetési alapokba vagy állampapírba.
Életbe lépett a drasztikus költségvetés csökkentés az Egyesült Államokban, miután nem tudtak megállapodni a szenátusban a demokraták és a republikánusok. Becslések szerint a költségvetési tételek visszafogása miatt csak nem 800 ezer állás szűnik meg, és szeptember végéig várhatóan 0,5%-kal csökken az amerikai gazdaság növekedése. A Nemzetközi Valuta Alap arra figyelmeztetett, hogy a megszorítás lelassítja a világgazdaság növekedését is. Bárki megnézhette, mire költik el az uniós pénzeket. Országszerte bemutatták az Európai Uniós fejlesztésből megvalósuló mintegy 30 jelentős beruházást a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyílt napján. Csepregi Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára elmondta, Magyarországon a 2007-2013 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusban rendelkezésre álló 8200 milliárd forint 95-97%-át pályázatokon meghirdették, a teljes keret 87%-át pedig már odaítélték.
Nagyon sok jó dolgot hallottunk erről az üzemről.
1 millió doboz energiaital készül naponta a gyártósoron Sixon. Az Európai Unió által támogatott fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan nő a 100%-ban magyar tulajdonú cégforgalma.
3 kontinensen vagyunk jelen, és a legutolsó ilyen hódításunk idézőjelbe téve az a brazil, illetve venezuelai piac.
Jeremy Irons-szal már 3. éve forgatják a Borgyák című sorozatot, ezek között a díszletek között egyeken. A Korda Filmparkot csak nem 600 millió forinttal támogatták a Széchenyi tervből. A filmgyártás kulisszatitkaival, például a hangutó munkával ismerkedhettek meg az érdeklődők a nyílt napon.
Ez egy úgynevezett green box. Milyen helyeken veszik fel például a motoros és az autós jeleneteket? Én már azt hiszem több kilométert is megtettem a mozivásznon.
Egy nagy üvegkupola épült itt meg a kiárat fölött.
Ugye több csoport volt kíváncsi a 4-es metró építési munkálataira is, amit 180 milliárd forinttal támogat az Európai Unió. A tervek szerint jövőre készül el.
Igazi 21. századi követelményeknek megfelelő beruházás és 4-es metrónak készült el. A szerelvények abból a szempontból nagyon egyediek, hogy vezető nélküli vezetésre alkalmasak. Teljesen akadálymentes közlekedésre is alkalmasak.
Ma mintegy 30 beruházást mutattak be az érdeklődőknek, ezek most zárva vannak, ilyen például a Várkert Bazár vagy a Zeneakadémia. Az Európai Unió 2007 és 2013 között összesen 8200 milliárd forinttal támogatta a magyarországi beruházásokat.
Úgy gondoltuk, hogy az európai pénzek felhasználását nem csak végeredményben érdemes megnézni és használni az embereknek, hanem jó, hogyha látják azt, hogy miből mi lett a maga folyamatában. Ezért szeretnénk ezeket a nyílt napokat nem egy egyedi alkalomként, hanem hagyományszerűen évente akár többször is megrendezni.
Legközelebb május 9-én az Európa napon lehet uniós támogatásból megvalósult fejlesztéseket megnézni.
Az MSZP szerint a kormány az elmúlt években elhanyagolta a magyar nőket. A Fidesz-KDNP politikáját ugyanis idézem, a háziasszonynak a konyhában a helye felfogású, macsó cinizmus uralja. Gurmai Zita, a Szocialista Párt nőtagozatának elnöke az MSZP nőnapi díját adó ünnepségén arról is beszélt, hogy a nők nem hisznek a kormánypárt ígéreteinek, helyette tetteket várnak, például nőbarát gazdaság, társadalom és szociálpolitikát. A Fidesz szerint a nők és édesanyák cserbenhagyása miatt a Gyurcsány-Bajnai kormányoknak van elszámolni valójuk. A baloldal szerintük büntette a gyermeknevelést és a gyermeknevelés melletti munkavállalást. Nem létezett családi adókedvezmény, a nők munkavállalását semmivel sem segítették. Bajnai Gordon megszorító csomagja elvette a kisgyermekes édesanyáktól a 3 éves gyest, áll a közleményben. Zala megyében ma hajnalban tetőztek az áradó folyók, és már levonulóban van az árhullám, amely az idén szokatlanul magas volt. Gyurmoson-Sopron megyében eközben a Rába tetőzésére készülnek, holnapra várják a legmagasabb vízszintet. A megyében eközben a belvíz is komoly gondokat okoz.
Több tábla is figyelmezteti az autósokat a sziget közben a Rába áradására. Ma már a Rába Patonai hídra sem lehetett felhajtani. Az utat ellepte a víz, ami rengeteg hordalékot sodort magával.
Tudtam, hogy van valami, de nem vettem komolyan. Mert azért híradásokból hallani, hogy a Rába árad a legjobban az országban.
De nem számított ekkora vízelés?
Nem, abszolút nem.
A Rába középső szakaszán 3. fokú a készültség.
A kora délutáni órákban tetőzött a Rába Árpásnál, körülbelül 500 cm-re, már a reggeli órákban 486 cm volt. Ezután már lassú apadásra lehet számítani.
Hozzá vagyunk szokva, mink ehhez a vízálláshoz.
Árpás polgármestere azt mondja, még időben biztonságba helyezték az ártérben tárolt fákat és bálákat.
Tegnap délután még lent voltunk a hullámtérbe, szárazon kocsival lent voltunk egész a meder szélinél, és ez volt tegnap délután 2 óra, ma reggel meg 5 órakor telefonálta a gátőr, hogy milyen magas víz van.
Vasárnap Győrnél tetőzik majd a Rába, de valószínűleg csak első fokú készültséget rendelnek el. A Zalán már levonulóban van az árhullám. Itt hajnalban tetőzött a folyó.
Az utóbbi 4-5 évhez képest meglepetés, tehát nem igen láttunk ekkora vizet a Zalán.
Zala Apátinál már csak 2 cm kellett volna, hogy elrendeljék a legmagasabb 3. fokú árvízvédelmi készültségi fokozatot.
A Zala most egy olyan képét mutatja, amelyeket régen láttuk, hogy ekkora nagysága is tud lenni ennek a folyónak.
Gyurmoson-Sopron megyében a belvíz okoz gondokat. Lakóházakat nem veszélyeztet, de több termőföldet is elöntött a víz. A földeken, ahol kisebb tavak keletkeztek a belvíz miatt, most hattyúk úszkálnak. A vízelvezető árkokat reggel óta 2 munkagéppel is tisztítják. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint kisebb árhullámokra még lehet számítani, de nagyrészt már apadnak a folyók, és csökkennek a belvíz miatt elöntött területek is.
A Zala áradása tovább duzzasztotta a Balatont. Ma 79 cm volt a vízállás. Ez már a szabályozási szint fölött van, és a szakemberek szerint további emelkedés várható. A tó vízszintje tavaly ősz óta csak nem 40 cm-rel nőtt. Ha a következő hónapok is sok csapadékot hoznak, nyárra akár az ideális vízállást is elérheti a Balaton.
Itt ősszel még homokpadokat lehetett látni, most pedig a hullámok mossák a parti köveket. A vízszint sokat emelkedett az elmúlt hónapok csapadékos időjárásának köszönhetően, de még nem éri el az ilyenkor szokásos szintet.
Tavaly össze 38 cm volt, amikor mindenki megijedt. Tehát ahhoz képest 40 cm-t emelkedett a tó, közel 40-et. Hát ez 240 millió köbméter, tehát 6 velencei tónyi víz érkezett a Balatonba.
A vízügyi szakemberek arra számítanak, hogy az emelkedés májusig folytatódik, így a nyár elejére a Balaton vízszintje elérheti az ideális 110 cm-t. A víz minősége évek óta kiváló, ráadásul az idén télen leesett csapadéktól felfrissült a víz. A tavaszias napsütésben sokan sétáltak a siófoki kikötőben.
Annyira nem látom nagyon nagynak, szerintem. Szép, tisztának látszik, de nem különösebben magas a víz.
A személyszállító flotta még pihen. Február végén azonban kifutottak a kotróhajók, hogy rendbe tegyék a kikötőket. A nagyobb vízállás a hajósok dolgát is megkönnyíti majd.
Természetesen ők is azt szeretik, ha az egyéb fontos és gondos munkavégzésük mellett külön nem kell azt figyelni a műszerekkel, meg a tapasztalatuk alapján, hogy hol vannak olyan zátonyos részek, amit mindenképpen ki kell kerülni, úgyhogy ez könnyebbség lesz a számukra.
Március 15-én néhány sétahajó már kifuthat a tóra, a menetrend szerinti személyszállító hajózás pedig Nagyszombaton indul.
Hiányosak vagy balesetveszélyesek a szalagkorlátok az összes székelyföldi út mentén. A legtöbb út szélén ugyanis még a Ceausescu korszakban állították az ütközés védőket, azóta a rozsda, a balesetek, illetve a színes fém tolvajok igencsak megritkították a korlátokat. A legtöbb helyen balesetveszélyes csonkok meredeznek az utak szélén, amelyek nemhogy meggátolnák az autók kisodródását, hanem éppen ellenkezőleg elősegítik azt.
Ez az autó azért zuhant a szakadékba, mert a sérült védőkorlát oszlopának rohant. Az ütközés erejétől az alapkő kifordult a földből, az autó pedig többször átpördülve az erdőben landolt. Székelyföldön szinte mindennaposak a hasonló balesetek. Az utóbbi években az útburkolat minősége sokat javult, a biztonsági elemeket viszont nem fejlesztették. Józsa Jenő többször tudósított arról, hogy a balesetek után sem cserélték ki a megrongálódott szalagkorlátokat.
A fémrészek nagyon rozsdásak, javarésze el van lopva, 70%-ban nincs, és ahol van, az meg nem elég. Tehát az annyira ki van gyengülve, le van rozsdásodva, hogy az nem, hogy egy autó, egy biciklis átszakítja.
Az európai gyakorlat szerint a szalagkorlát végpontjait biztonsági okból vagy föld alá süllyesztik, vagy biztonsági elemekkel látják el. Székelyföldön azonban egyetlen ilyen sincs. A szalagkorlátokat a színes fémtolvajok is rongálják. A megyei tanácselnök szerint ezért vigyázni is kell rá.
A Hargita megyében most zajlik egy folyamat, újra felmérjük. A megyei utak mellett egyértelműen rendet kell csináljunk ilyen tekintetben. Az országos és a helyi utak tekintetében az országos út, illetve a helyi tanácsok a felelősek.
Románia az unió legveszélyesebb országa, itt történik a legtöbb közlekedési baleset. Tavaly csak nem 10 000 súlyos, 20 000 kisebb szerencsétlenség történt, összesen több mint 3 000 haltak meg az utakon.
Mától újra látogatható a bécsi kincstár. A Habsburg család gyűjteményéből most 2700 négyzetméteren összesen 2200 műtárgyat állítanak ki. A múzeum az elmúlt 10 évben felújítás miatt zárva volt, az újranyitás alkalmából hetente 20 000 látogatót várnak.
Mától újra látogatható Európa legnagyobb műkincsgyűjteménye a bécsi kincstár. A tárlat 18 teremben több mint 2000 kiállítási tárgyat mutat be. Minden darab egy remek mű, a történelem és a Habsburg család életének egy darabkája. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell mutatni és a jövő számára megőrizni, mondta az osztrák kulturális miniszter. A Habsburgok gyűjteménye a középkor és az újkor legértékesebb műalkotásaiból áll össze. A kincsek között ötvös munkák, bronzból, kőből és elefántcsontból készült tárgyak, értékes órák és bonyolult önműködő szerkezetek is megtalálhatóak. A kincstárat 2002-ben zárták be a termek restaurálás miatt. Az összes teremben technikai újításokat vezettünk be, mint például a klíma, az új világítás és a biztonságtechnikai rendszerek. Emellett olyan eszközöket telepítettünk, amik segítik a látogatókat a tárgyak működésének megértésében, mondja a projektvezető. A kiállítás iránt hatalmas az érdeklődés, hetente 20 000 látogatóra számítanak. A zsúfoltság elkerülése és a műtárgyak épsége miatt minden látogatónak egy időhöz kötött kiegészítő jegyet kell váltania. A jegy ingyenes, de segít abban, hogy tervezhetővé váljon a múzeum látogatása. Ezzel el tudjuk kerülni, hogy egyszerre ezrek tolongjanak a vitrinek előtt, mondja az igazgató. A tárlat azonban csak töredéke a teljes gyűjteménynek. Helyszűke miatt ugyanis 8 000 tárgy, a gyűjtemény 3/4-e továbbra is a múzeum raktáraiban pihen.
196 éve 1817. március 2-án született Arany János. A magyar epikus költészet legnagyobb alakjára, a magyar nyelven legszebben verselő költőre emlékeztek szülővárosában, Nagyszalontán.
Itt állt az a kemence, amelynek a hamujából az apa, Bőri bácsi kihúzott egy kis hamut, és betűket írt bele, és így tanította meg a kisfiát.
10. gyerekként született Arany János. Mesél a költőről a nagyszalontai helytörténész. Mire 6 évesen iskolába iratták, már tudott írni, olvasni.
Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton. Nem terem ma párja hetet hét országon.
Ez pedig már a Toldi, Arany főműve, melyet a Szigligeti Színház Lilliput társulata mutatott be a költő születésnapján. Szintén az évforduló alkalmából rendeztek Arany János irodalmi vetélkedőt is, amelyen erdélyi és magyarországi testvériskolák tanulói mérték össze tudásukat Arany Jánosról. A győztes idén a szülőváros Nagyszalonta csapata lett.
Én azért jelentkeztem erre a versenyre, mert elsősorban ugyanott nőttem fel, ahol Arany János, és az iskolában is nagyon megszerettették velem az ő verseit, és szerintem, mint a népköltője, ő nagyon sokat tett a magyar irodalomért.
A Hajdúvárosban 1989 óta szavaló versenyekkel, ünnepi istentiszteletekkel, rendezvényekkel emlékeznek meg Arany Jánosról születésnapján.
Nagyon népszerű maradt, és nagyon büszkék rá a szalontaiak, tehát az, hogy minden évben itt vannak, és egyre többen vannak, ez azért van, mert mindenki büszke arra, hogy Aranyvárosában született és él.
Az egyesület elnöke szerint nem csak a helyieknek fontos Arany, de az utóbbi években egyre több turista és diákcsoport érkezik Nagyszalontára, kifejezetten a költő miatt.
Mostantól egész nap szól a Marosvásárhelyi Rádió magyarul. A Román Közszolgálati Rádió Székelyföldet is kiszolgáló területi stúdiója 55 évvel ezelőtt ezen a napon szólalt meg először. Az évfordulót most egy másik történelmi pillanattal ünneplik, a 106,8-as ultrarövid hullámon fogható egésznapos magyar adással.
Na akkor tessék megpróbálni a rövid hullámon a 106,8-at.
Szünet nélkül csörög a telefon a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Elindult az egésznapos magyar adás, amivel kétszeresére nőtt az adásidő. Régi vágya teljesült ezzel szerkesztőknek és hallgatóknak, de egyben nagy kihívásnak is tartják.
Eddig napi 7 óra helyett most napi 15-16 órát kell megtöltenünk remélhetőleg színvonalas tartalommal, ami nem lesz könnyű. Viszont ha nem hozzuk meg ezt a döntést most, akkor nem tudjuk, mikor lett volna még erre alkalmunk.
Jó reggelt, Erdély!
Jó reggelt, Székelyföld!
Ezzel a mondattal köszönnek be az egyik új műsor, a napi 4 órás szolgáltató és szórakoztató jellegű reggeli adás műsorvezetői. A jövőben számos új műsorral jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádió.
Mi közszolgálati rádióként egy picit a kereskedelmi rádió stílushoz próbálunk közelebb lépni, de nem lépve át a közszolgálatiság feladatát.
A Marosvásárhelyi Rádió több mint 140 ezeren hallgatják naponta, a térség legnépszerűbb adójának számít. Ma este kiderül, melyik lesz az a dal, amelyik Magyarországot képviseli májusban az 58. Eurovíziós Dalfesztiválon a svédországi Malmöben. Az élő adást 8:30-tól az M1 és a Duna World is közvetíti.
Tehát a produkciók után a zsűri nem pontos.
Már délelőtt megtelt a dal stúdiója, igaz még nem a nézőkkel. A versenyzőknek tartotta az utolsó eligazítást a rendező.
Izgatott vagyok, azt mondanám, és szeretnék kiállni erre a színpadra, és megint tiszta szívből, és azokkal az érzésekkel elénekelni ezt a dal.
Szeretném, hogyha már ott lehetünk.
Ma este a versenyzők fellépései mellett ismét lesznek meglepetés produkciók is. A színpadon láthatjuk például a tavalyi év győztes dalát kicsit másképp. A kompakt diszkót az MR zenekarral. És a tavalyi Eurovíziós Dalfesztivál győztes dalát is, amelyet egy magyar zenekar dolgozott fel. A ma esti döntő végeredménye a nézők kezében van. A 8 előadóból a zsűri 4-et választ majd ki. A 4 közül a közönség szavazatok döntik el, hogy melyik dal képviselheti Magyarországot az 58. Eurovíziós Dalfesztiválon Malmöben. A döntőt ma este 8:30-tól élőben az M1 és a Duna World is közvetíti. És ahogy eddig minden hétvégén, most is Buda Márton Adal egyik műsorvezetője számol be az adás előtti utolsó pillanatokról.
Szép jó estét mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Kevesebb mint két óra is kezdődik a DAL 2013 döntője. Nagyon nagy hangsúlyt kap ma a zsűri, hiszen négy produkciót, négy előadót kell megnevezniük, akikre természetesen a közönség szavazhat, úgyhogy a végén a közönség dönti el, hogy mely lesz az az egy produkció, egy előadó, aki képviseli hazánkat a malmői Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében. Úgyhogy várunk mindenkit 20-15-kor az M1-en és a Dunavörödön, természetesen jövünk majd a szünetben és a műsor után is élőben online. A Facebookon lehet kérdezni, szokás szerint, tehát 20-15 M1 Dunavörd, sok szeretettel várok mindenkit.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!